Üdvözlöm a hallgatókat, ez a Családi Hét, az Inforádió Családi Magazinja, a szerkesztő Sánt András vagyok. A mai műsorban a családi vállalkozásokat is elérő generációváltásról, majd pedig, ha nem is ezzel összefüggésben, de az öregedés kutatás aktuális eredményeivel foglalkozunk. Tartsanak velünk!
Családi Hét, az Inforádió Család és Ifjúságügyi Magazin műsora.
Generációváltás zajlik a rendszerváltás idején alakult családi vállalkozásokban. Az egykori alapítók nyugdíjkorba érnek, de gyermekeik nem feltétlenül ugyanúgy képzelik a családi cég, vagy olykor cégcsoport jövőjét. A Családi Vállalkozások Országos Egyesülete elnöke azt mondja, a cégek értékének megállapításához és piacképességük megőrzéséhez pályázati rendszer kiírására lenne szükség. Rudas Lászlóval beszélgettem.
Mit nevezünk tulajdonképpen családi vállalkozásnak? Csak is szigorúan az olyan vállalkozásokat, amelyekben a közvetlen és közvetett családtagok tevékenykednek? Tehát egy családi vállalkozás szükségszerűen kis létszámú?
Egyáltalán nem szükségszerű, hogy kis létszámú legyen, sőt, nézzük a definíciót. Pontosan azért, hogy lehessen egyáltalán a törvénykezésben hivatkozni egy csoportra, egy meghatározott vállalkozási formára, hosszú-hosszú időn keresztül szakértőkkel, ügyvédekkel, gazdasági szakemberekkel megpróbáltuk definiálni, hogy mi is a családi vállalkozás, meg átnéztük a szakirodalmat. Leegyszerűsítve körülbelül arról van szó, hogy ahol egy KFT vagy annál egyszerűbb formájú vállalkozásnál a többségi döntés egy család kezében van, az egy családi vállalkozás, ahol az részvénytársaság esetében ugye 25% plusz egy tulajdonosi részesedés esetén igaz. Aztán hallottam egy konferencián egy meghatározó, hogy családi vállalkozás az, aki családi vállalkozásnak tekinti magát. És én az utóbbival értek abszolút egyet, mert mi van akkor, hogyha két egyetemi diák csinál egy társas vállalkozást 50-50%-os tulajdonosi körrel, majd megnősülnek, gyerekeik lesznek, és nem férnek bele a családi vállalkozás kategóriába. Az én véleményem szerint, és ezt valljuk a Családi Vállalkozások Országos Egyesületében, a meghatározó az, hogy a családi vállalkozásként gondolkozó és dolgozó cég életkor elérje a 10 évet. Ez már egy hosszú távú befektetés, és a családi vállalkozásokra ez a jellemző, hogy hosszú távú befektetésként képzelik el a jövőjüket, és lehetőleg így is tudják ezt realizálni.
Még majd a további előnyökről feltétlenül beszélgetni fogunk később, de az is érdekelne, hogy milyen előnyei vannak, hogyha egy család vállalkozásba fog. Ugye azt gondolni az ember, hogy akkor talán sokkal elkötelezettebbek, mint hogyha alkalmazottként dolgoznak bárhol.
Önmagában a cég filozófiája egészen más, mint egy másfajta tőkebefektetésnél. Ugye egy menedzserek által vezetett tőkebefektető társaság a napi profit és a tulajdonosi célok érdekében optimalizál mindent. Egy családi vállalkozás az a saját nevét vállalva, a saját környezetéért téve, a család tagjait és az ismerőseit foglalkoztatva egy egészen más hosszú távú filozófiát van magáénak, és ez leginkább a válságok idején testesült meg és fogalmazódott meg, és lehetett az életben is érezni. A családi vállalkozások többsége a válság idején megtartotta a munkaerőt, nem bocsájtott el, tehát nem a napi túlélés, hanem a hosszú távú túlélés érdekében hozta meg a döntéseit. Az én saját cégeimnél is az történt, hogy feltettem a kérdést a munkatársaknak, hogy olyan a gazdasági helyzet, hogy le kell építeni. Elbocsássunk néhány embert, hogy van más javaslatotok. Az volt a javaslat, hogy mindenki lemond a jövedelmének egy részéről, de maradjunk egybe. És így történt meg az, hogy Edith ki, aki 19 éve dolgozik lassan a cégünknél, és 17 éve már nincs telefonközpont, több pedig telefonközpontos, de Edith ki még mindig van nálunk. Csökkent látóképességű munkatárs, de egy roppant szorgalmas, nagyon kedves ember. Tehát más a filozófiája, más a környezetért vállalt felelőssége, más a lokál patriotizmusa egy családi vállalkozásnak, még nem családi cégnek. Mai nap igazán a fő probléma a családi vállalkozásoknál az, hogy bumszerűen jelentkezik a generációváltás problématikája, hiszen az alapítók azok a rendszerváltás idején voltak 30 év körüliek, de azóta eltelt néhány évtized, tehát ez az alapító generáció ma már a kifutó modell, hát kell, hogy adja a stafétabotot az utódoknak. És az utódlás kérdése az, ami már egy meghatározó probléma, és az utódlás ideális esetben, az optimális esetben az, hogyha gyerekeinknek át tudjuk adni a céget, tehát ha egyenessági utódlásról van szó, de hát ez nem mindenütt zajlik le problémamentesen, vagy nem mindenütt lehet ez a megoldás. Tehát ha a gyerekeinknek van kedve, tudása, affinitása, hogy vigye tovább a cégeket, akkor ez egy nagyon göröngyös és döcögős út, de ez a jó megoldás. Azonban a nagy többségnél nem ez a realitás. Vagy a gyereknek más az elképzelése, és erről is tudok mesélni, nekem két lányom van, de az egyik lányom a 13 éve vitte az ausztriai vállalkozásainkat, 13 év után sokkolva, és mondtam most azt, hogy eladjuk a céget, és a két szálloda közül az egyiket pénzért tettük. A másik lányom meg eleve más érdeklődési körül volt, és 3 évig ugyan vitte az egyik kisebb cégünket, ráadásul nagyon tudatosan és szép eredményekkel, de végül azt mondta, hogy ő önálló vállalkozásba akar kezdeni, ő az apjával, az apa lánya dolgokra akar beszélni, és nem pedig a cégnek a termelési tanácskozását akarja vasárnapi ebédnél. És ilyen esetekre is meg kell találni a megoldást, és ebbe komoly kormányzati szerepet kell vállalni. Ugye sok megoldás van az exitre, az eladástól kezdve a menedzsmentnek átadáson, értékesítésen át, egészen akár a bizalmi vagyonkezelésig, de mindegyik megoldásnál alapvetően az első küszöbnél már elbotlik a gondolat, nevezetesen akkor, amikor meg kell állapítani, hogy mi is a cég értéke, és a céget piacképessé kell tenni. Ez a cég egy nagyobb léptékű, nagyobb méretű cég, amely a 10 éven túli társaságoknál már szokásos, egy 10 évet már átvészelt és megerősödött vállalkozás, mindenképpen több százmilliós nagyságrendű, és nem 2-3 fővel dolgozik, de ugyanaz a problémája 2-3 fővel dolgozó kisebb családi cégeknek is, hogy nem tudni, mi az értéke igazán. Ahhoz, hogy az értékét megállapítsák, megfelelő szakértelem és külső szemlélőkkel. Tehát ide szakértő cégek kellnek, ami sok pénzbe kerülnek. A tőzsdére akarom bevinni a cégemet, akkor ráadásul egy nagyobb procedúra, megértek egy átszervezésre szükséges, amely egy sok tízmilliós befektetést. Én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy egyáltalán tiszta kép legyen a családi vállalkozások értékéről, és piacképesek legyenek, ez mindenképpen szükséges egy pályázati rendszernek a kiírása, és mi azért lobbizunk, hogy megfelelő pályázati források álljanak rendelkezésre annak érdekében, hogy auditálni lehessen a cégeket. Ha ez megtörtént, akkor kiderül, hogy a cég azért piacképtelen, tehát akárcsak a menedzsment felé is értékesíthetetlen, mert az elmúlt évtizedekben a családi magánvagyon és a családi vállalati vagyon teljesen szabályosan, de összekeveredett. A családnak az ingatlanába folyik a termelés, a vállalatnak a leasinggel, vagy a tulajdonjogi autójával jár a család hétvégén, ezért persze megfizeti a megfelelő magánhasználati adót, de akkor, amikor egy céget pénzékeltenek, nem lehet azt mondani, akár egy külföldi vevőnek, akár egy menedzsmentnek, akinek értékesíteni kívánja, hogy oké, eladom a céget, de a ház az enyém, és a kocsit pedig én fogom használni. Tehát ezeket a vagyonelemeket szét kell tudni választani. Ennek pedig nagyon komoly költségvonzata van. Most ezektől a költségektől úgy gondolom, hogy bizonyos feltételek mellett mentesíteni kellene a cégeket annak érdekében, hogy egyáltalán túl tudják élni ezt a generációváltást, mert pedig ez nem csak a vállalatnak, a vállalat tulajdonosainak, a családnak az érdeke, mert alapvetően érdeke az egész nemzetgazdaságnak. Hiszen ha ezek a cégek nem tovább élnek és nem termelnek tovább adót, megszűnnek munkahelyek, ha az állam adóbevételtől esik el, hozzáadott értéket, egy nagyon komoly vagyonelemet vesz el az egész társadalom.
És mi a tapasztalatuk? Hogyan tekint a gazdaságpolitika a családi vállalkozásokra? Partnerként kezelik őket, önöket?
Nagyon jó példával tudok szolgálni, az elmúlt hónapokban tartottunk egy online konferenciát, és 100 000 fős nagyságrendű volt a megtekintésünk, és ebbe a szakmai megbeszélésbe partner volt a Budapesti Értéktőzsde, államtitkári szinten az érdekelt minisztérium, előadások, viták folytak, komoly politikai elemzők megszólaltak, és véleményt alkottak, tehát érdeklődés nagy, hogy a vízhang milyen lesz a jövő kérdése, kezdeményezzük a döntéshozókkal szakmai egyeztetéseket, és én nagyon bízom benne, hogy nyitott fülekre és szélesetárt tárgyalóasztalokra fogunk találni.
Mondana néhány példát sikeres magyar családi vállalkozásokra, mert ők itt vannak közöttünk.
Hát hogyne? Hát a legismertebbek közül, hogy említse meg a SWAC céget, amelyet mindenki ismer. A édesapa ugye 40 év kihagyás után hozta vissza Magyarországra a cégét, és a gyerekei vezetik tovább. Mondhatnám a Béres családot, mert őket jól ismerem, és nagyon büszke vagyok az barátságukra. De hát ilyen cégből azért nagyon sok van Magyarországon, hála Istennek. Az ilyen nagyobb neves és a nemzetközi piacra is kilépett cégekből talán nem elegendő, de hát ez elsősorban arra vezető vissza, hogy a nemzetközi méretekhez képest a feltőkésítettség mértéke ezeknél a cégeknél, a magyarországi családi cégeknél még messze nem olyan, mint a Porsche-nak vagy a Gebrüders Weisséknál a tőke nagyságrendje. De hát jó irányban növekszenek ezek a cégek, és én bízom benne, hogy előbb-utóbb a magyarországi családi cégből is multinacionális vállalkozások fejlődnek ki. De 10 000-es nagyságrendben működnek olyan cégek, amelyek most már 2000-es múltra tekintenek vissza, és szépen termelnek a hazai piacon, egyre inkább a nemzetközi piacon is.
Azt mondta, hogy hát néha azzal szembesül a vállalkozó, hogy a gyermekei nem akarják továbbvinni a vállalkozást. Ez milyen érzés egy olyan vállalkozónak, egy olyan embernek, egy olyan apának, egy olyan szülőnek, aki mondjuk a 80-as évek végétől, 90-es évek elejétől teremtett valamit, valami nagyon fontosat?
Elmesélem, hogy az ilyen nagyobbik lányom, ugye miután a különböző egyetemeket elvégezte, és amikor én a Vistenyi Klinika mellett, amely szintén a család érdekeltségbe tartozó cég, Ausztriába vásároltam először egy, majd egy második szállodát, ezekkel rengeteg gondom volt, így távirányításon működött egy szállodát, szinte lehetetlen, akkor borzasztó büszke volt, amikor azt mondta a lányom, hogy na akkor a férjemmel együtt 3 évet vállalok, hogy kimegyek és gatyába rázom a céget. És nagyon büszke voltam, és nagyon büszke vagyok arra, amikor ez valóban sikerült, aztán kevésbé vagyok büszke arra, hogy szinte erőszakkal meggyőztem őket arról, hogy ha már ilyen ügyesen megoldott, akkor vegyünk még egy szállodát, és azt is ők vitték. És 13 évi kényszer munka után mondta a lányom azt, hogy elég. Azt kell mondanom, hogy ez nem jó érzés persze, amikor megalapítjuk, hogy ez nem az ideális megoldás, de egyrészt büszke vagyok arra, hogy képesek rá. Kettő, egy vállalat tulajdonos családnak a vállalat tulajdonlását kell megtanulni. Más dolog az, hogy ezt napi menedzsmenttel működtetni kell tudni. Ez a kettő Magyarországon még nem igazán vált el egymástól, mert nincsenek meg azok a nagyságrendek, amelyek lehetővé tennék azt, hogy egy vállalat tulajdonos az a tulajdonlás művészetét gyakorolja. Azzal tudjon foglalkozni, hogy a hosszú távú döntéseket alapozza meg. Mi a napi darálóba élünk, és ez a munka egyrészt borzasztó strapás, másrészt nem biztos, hogy egy újabb generációnak ez egy életcél lehet. Ha akarnak menedzsment lenni, legyenek, és tanítsuk meg őket erre, hanem semmiképpen nem szabadulnak meg attól, hogy tulajdonosok legyenek, akkor tanítsuk meg őket, és tanítsa meg őket az, akinek ez a tudománya rendelkezésére áll, miképpen kell tulajdonosként döntéseket hozni, miképpen kell tulajdonosként egy vállalatot birtokolni. Most erre igazán sem tapasztalat, sem ismeret, sem megfelelő képzés még nincs. Többek között célunk az egyesületen belül, hogy az ezerányú ismereteket összegyűjtsük és továbbadjuk.
De az már csak félelmetesen hangzik mondjuk egy tulajdonos számára, hogyha tudja, hogy az utódok fel akarják számolni a vállalkozást.
Hát én úgy gondolom, hogy ha a utódnak kicsi esze van, akkor egy aranytojás tojó tyúkot nem vág le. Márpedig azért a mi gyerekeinknek van esze, mert egyrészt örökölték, másrészt pedig a legjobb iskolákba jártak. Az már egy más kérdés, hogy az én gyerekeim is úgy látják-e, hogy nekem 5 vagy 6 szakterületen egy tucatnyi céget kell működtetnem, vagy hogy ebből ki kell választani 2, vagy 1, vagy 3, ami tovább kell vinni, és a többit pedig akár a piacon értékesülni, akár pedig a menedzsmentnek átadva tovább működtetni és termeltetni. Hát ezek azok a kérdések, amelyeket borzasztóan nehéz eldönteni, ezek azok a kérdések, amelyekhez megfelelő támogatás kell, és ezek azok a kérdések, amikhez szükséges az az információ, amit például az auditálás tudománya jelent, és amelynek a költségeit szeretnénk központi forrásokból fedezni.
Rudas Lászlót, a Családi Vállalkozások Országos Egyesületének elnökét hallották.
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazinműsora.
A rövid hírek után folytatódik a Családi Hét, maradjanak velünk.